Kedves hallgatom! A 132. Zsoltár 8. versével folytatjuk Biblia tanulmányozásunkat. Indulj el, Uram, új lakóhelyedre, te és hatalmad ládája. Ezt nyilvánvalóan a Fridládának a templomba történt vitelekor énekelték, ahova Salamon helyezte el, és az Úr dicsősége betöltötte a templomot, akár csak az ősi szent sátort. Megesküdött az Úr Dávidnak igazán, nem másítja azt meg. Véredből való utódot ültetek trónodra. 132. Zsoltár, 11. vers. Ez utalás az Úr Jézus Krisztusra. Bizonyosak lehetünk ebben? Igen, mert Dávid gyermekei nem illenek bele annak leírásába, aki egy napon Dávid trónján ül. A Királyok és Krónikák könyveiben követhetjük Dávid családi vonalát, és bűnösöket láthatunk egymás után, akik a trónra kerültek. Nagyon kevés jó király volt, és csak közülük ötnek az ideje alatt indult el lelki ébredés az országban. A fiaid megtartják szövetségemet és intelmeimet, amelyekre tanítottam őket, akkor még az ő fiaik is trónodon ülnek mindvégig. 132. Zsoltár, 12. vers. Láthatjuk, hogy Dávid gyermekei nem tartották meg a szövetséget és a bizonyságtételt. Ezért kellett távozniuk országukból a babiloni fogságba. Még Dávid családja is vétkezett, de Isten szövetségét nem tették tönkre, és eljön az az idő, ahogy az új szövetség beszél róla, amikor testének gyümölcse, az utódja ül a trónon. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Máté evangéliuma, 1. rész, 1. vers. Az Úr Jézus a Dávid fia, akiről a Zsoltáros éneket ír. Mert a Siont választotta ki az Úr, azt kívánta lakóhelyéül. Ez lesz lakóhelyem örökre, itt fogok lakni, mert így kívánom. Gazdagon megáldom eledelét, szegényeit jól tartom kenyérrel. 132. Zsoltár, 13., 14. és 15. vers. Ez a profécia még nem teljesedett be Jeruzsálemben a mikorunkban. Egy napon egyik barátommal fölmentem a Sion hegyére, és amikor körülnézett, megkérdezte: kíváncsi vagyok rá, hogy megérte? Ezt mondtam neki: feltételezem, hogy Dávid és az Úr helyeselte volna, és van valami a jövőben, amit megláthatunk és meg is látunk, amit ők láthattak, és mi nem láthatunk. Nyilvánvaló, hogy ezt a Zsoltárt a zarándokok énekelték, amint Jeruzsálembe és a templomba mentek, ahol Isten ígérete szerint találkozott az ő népével. A 133. Zsoltár, zarándok ének, Dávidé. Rövid, de gyönyörű gyöngyszem. Ezt nevezik a testvériség Zsoltárának, és ez bizonyára a közösség Zsoltára. A zarándok nem csak hogy feleségével és gyermekeivel együtt fölment Jeruzsálembe, hanem találkozott barátaival is. Csodálatos időt töltöttek együtt. Emlékezzünk arra, hogy ezek a zarándokok az akkor ismert világ minden tájáról érkeztek, és a hitetlenek között sok üldöztetésen mentek át. Milyen öröm volt nekik, hogy együtt lehettek saját népükkel, és együtt imádhatták Istent. Ó, mély szép és mély gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. 133. Zsoltár, 1. vers. Mint hívőknek, nekünk is igyekeznünk kell megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Efézusi levél, 4. rész, 3. vers. A hívők egyek Krisztusban. Barátom, ne próbáljunk félrevonult klikket alkotni. Sajnálatos, hogy sok klik van gyülekezeteinkben ebben a korban. Sokan inkább nagy halak szeretnének lenni egy kis tóban, mint kis halak egy nagy tóban. Mennyivel jobb az, amikor minden hívő együtt lakik az egység kötelékében. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. 133. Zsoltár, második vers. Ez a vers utal arra az időre, amikor Áront fölkenték, mint főpapot. Beszél az Úr Jézus Krisztus papságáról is. Valaki azt mondta, hogy ebben a versben egy csodálatos rózsa illata érezhető. Ez a drága olaj került a papra, jelezve, hogy Isten papjává lett. Látjuk, hogy ez az Úr Jézus Krisztus képe. Ő nem csak király, ő főpap is. Azt mondja róla a 45. Zsoltár 7. verse, hogy az öröm olajával kenték föl társai fölé. Ezékiel könyve 39. részének 29. versében ezt olvassuk. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára. Így szól az én Uram, az Úr. Ezékiel a jövő időről beszél, és mint ahogy az olaj végigömlött Áron szakállán, ugyanúgy árasztja ki Isten az ő lelkét. Ez a jelentése a Jelenések könyvében a Szentlélek kiáradásáról szóló proféciának, amely Izrael jövőjében következik be, és ami még nem teljesedett be pünkös napján. Korunkban azonban bemerültünk a Szentlélekbe, ami által a hívők közösségébe kerültünk, és Krisztusnak, ami nagy főpapunknak, testébe tagozódtunk be. Mivel ez így van, igyekeznünk kell megtartanunk a Szentlélek által létrehozott egységet. A Zsoltáros azzal zárja, hogy a testvérek együttlakozása olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. 133. Zsoltár, harmadik vers. Ez a Zsoltár gyönyörű, drága gyöngy. A 134. Zsoltár a zarándok haladása közben énekelt utolsó Zsoltár. Télhoz érkezett. Ebben a Zsoltárban a zarándok a templomban áll, és hálaadása nyitja száját a tömeggel együtt. Ez nagyszerű ámen, háromszoros ámen. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szent hely felé, és áldjátok az Urat. 134. Zsoltár, első és második vers. Ez megint emlékeztet minket arra, hogy a zarándok odaérkezett egy olyan helyről, ahol állandóan gyanúsítgatásokat kellett átélnie. Az emberek bírálták, rosszat mondtak róla, és hazudtak felőle. Szomszédai ellenségüknek tekintették. De most már megérkezett Jeruzsálembe, ott áll a szent helyen, és fölemelt kézzel áldja az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. 134. Zsoltár, harmadik vers. A zarándok áldja Istent, és ugyanakkor föltekint Istenre, hogy áldást kapjon tőle az életére nézve. Ez nagy hálaadó Zsoltár, és ez bele kell fonni Isten tiszteleteinkbe. Hadd kockáztassak egy ajánlatot. Az az átka annak, hogy valaki nyugalmazott lelkipásztor, hogy mindig meg akarja mondani másoknak, miként vezessék az Isten tiszteletet, akár szeretik, akár nem. Tudok valamit a nyugalmazott prédikátorokról, mert számosan voltak közülük az én gyülekezetemben is. Most már én is közéjük tartozom. Amint végig tekintek szolgálatomon, elismerem, hogy az Isten tiszteletek túlzottan kötöttek voltak. Azt hiszem, hogy a mai Isten tiszteletek is túlságosan hivatalosak. Nem gondolom, hogy fanatikus kitöréseknek kell történniük az Isten tiszteleteken, de vannak egyesek, akik nem tudnak énekelni, és nem tudják, hogy miként fejezzék ki gondolataikat. Néha én is szeretném kimondani, dicsőség az Úrnak, halleluja! Vagy hogy milyen csodálatos és jó a mi Istenünk. Legyen bizonyos kötetlenség Isten tiszteleteinken, és szabadság arra, hogy kifejezhessük magunkat. Barátom, ne legyünk merevek és kötöttek, amikor Istent imádjuk. Dicsérjük őt teljes szívünkből. Most már befejeztük a zarándok zsoltárokat, és egy újabb, dicsérő énekcsokorhoz érkezünk. Ez a 135. zsoltár, halleluja zsoltár. Azzal kezdődik, hogy dicsérjétek az Urat, és ugyanezzel a kifejezéssel végződik is. Ez a zsoltár egy gondolatjelbe tett halleluja. Izrael dicsérte Istent múltbeli szabadításaiért. Ez nagy felszólítás Isten magasztalására. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét! Dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges. 135. zsoltár, 1., 2. és 3. vers. Nem tudjuk eléggé kifejezni, hogy Isten jó. Barátom, mondtad-e valakinek, hogy Isten jó? Ő csodálatos. Ez az ő dicsőítésére szóló felhívás. Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. Felhőket hoz fel a föld széléről, villámokat szór, ha esik az eső, telet bocsát ki kamráiból. 135. zsoltár, 6. és 7. vers. Isten irányítja az időjárást. Az időjárás jelző csak megállapítja a tényeket, és nem tudja előre megmondani, hogy milyen idő lesz. Nincs közvetlen telefonvonala a mennybe. Számos tudományos műszert alkalmaz, és bizonyos feltételezésekkel áll elő, de Isten irányítja az időjárást. Ő a teremtő. Nem csak ő alkotta az időjárást, hanem ő vezérli a világ mindenséget is tetszése szerint. Talán valaki nem szereti ezt, akkor miért nem veszi kézbe? Miért nem alkot egy másik világ mindenséget, hogy azt ő irányíthassa? Ez Isten világegyeteme. És ha nem vagyunk megelégedve vele, akkor is azt ajánlom, hogy béküljünk meg ezzel, és fogadjuk el a Teremtőt, mert ő az ember megváltója is. Sok kérdésünk van, amire Isten nem ad választ. Őszintén szólva, Istennek nem is kell válaszolni a kérdéseinkre, barátom. Ő kéri, hogy bízzunk benne és éljünk hitáltal. A zsoltáros összehasonlítja az élő Istent a bálványokkal. A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Lehelet sincs szájukban. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak. 135. zsoltár, 15. verstől a 18. versig. Barátom, olyanná válik az ember, mint amilyen az Istene. Mit imádsz? Talán valamilyen tárgyat? Az lehet az arany vagy az ezüst, és nem kell annak valamilyen képhez vagy bálványhoz hasonlítania. Sokan imádják az aranyat és az ezüstöt. Ez kapzsiság és mai bálványimádás. Akármi legyen az Istened, az nem az élő és igaz Isten, legyen bár szája, de nem beszél, legyen bár füle, de nem hallgat téged. Csak az élő Isten hallja meg szavadat, mivel olyanná leszel, mint az Istened, helyes, ha az igaz Istent imádod. Áldanunk kell az ő nevét. Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Dicsérjétek az Urat! 135. zsoltár, 21. vers. Ő méltó dicséretünkre. Ez egy rendkívüli zsoltár. A 136. zsoltár egy másik halleluja zsoltár. Isten irgalmát magasztalja a teremtésben, a megváltásban, az ellenségek legyőzésében, és a dicsőséges jövő előkészítésében. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. 136. zsoltár, első vers. Az Úr bővelkedik irgalomban, sohasem fogy el irgalmassága. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. 136. zsoltár, második és harmadik vers. Ebben a zsoltárban minden egyes vers beszél Isten szeretetéről. Magasztalja Isten szeretetét. Az Efézusi levél második részének negyedik versében Pál ezt mondja. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Én irgalmat kívánok Istentől, és ő gazdag irgalomban. Sok levelet kapok olyanoktól, akik bevallják, hogy bűnt követtek el. Megkérdezik, úgy gondolja, hogy Isten megbocsát nekem? Barátom, ő gazdag irgalomban. Segítségül hívta-e már őt? Ha igazán akarod a bűnbocsánatot, akkor ő megadja neked. Ő az ő irgalmassága szerint bánik velünk. Ez dicsőíti Istent, a Teremtőt. Figyeljük meg, hogy minden versben visszatér ez a mondat, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. 136. zsoltár, 5. verstől a 9. versig. A következő szakasz dicséri Istent irgalmasságáért, mert megszabadította Izraelt az egyiptomi rabszolgaságból. Isten szabadításának minden lépésénél megemlíti, hogy mert örökké tart szeretete. Isten irgalmasságát azzal zárja, hogy megadta nekik országukat. Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete. Örökségül szolgájának, Izraelnek, mert örökké tart szeretete. 136. zsoltár, 21. és 22. vers. E dicsőséges zsoltár befejező szakasza sokat ér neked és nekem, mint amennyire áldássá lett Izrael népének. Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. Ő ad eledelt minden élő lénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete. 136. zsoltár, 23. verstől a 26. versig. Nem ismerlek, de szeretnék ismét halleluját kiáltani. Milyen csodálatos a mi Istenünk! Tanuljunk meg előtte térdre hullni, és imádni őt. Ő méltó erre. Amikor a porba hullunk, és le kell hullnunk a porba, hogy fölemelkedhessünk, akkor ő fölemel minket irgalmasságából. A zsoltárok könyvét olvasva az az érzése az embernek, hogy gyönyörű tájon hajt végig a főúton. Mindig újabbnál újabb látványok tárulnak a szeme elé, és csodálatos tájak terülnek el mindkét oldalon. Valamennyi zsoltár kezdete olyan, mint amikor útkereszteződéshez érkezik az ember. Esetenként megfigyelhetjük a főútak jelzéseit, de ugyanolyan sebességgel haladunk, és ugyanúgy érezzük magunkat. A főút mindkét oldalán a jelzések nagyjából azonosak. Ez igaz különösen akkor, amikor tovább haladunk a 119. zsoltárt követően. Amint megyünk a főúton, hirtelen elérkezünk a 137. zsoltárhoz. E zsoltárnál kezdünk lassítani, mert három figyelmeztető jelzés tárul elénk. E három figyelmeztető jelzés a következő. Állj meg! Nézz körül! Hallgass! Bevezetésül megfigyelhetjük ezt a három felszólítást. Az első jelzés a stop jelzés. Amikor elérkezünk a zsoltárhoz, azt látjuk, hogy ez átokkérő zsoltár. Valaki így szól. Ez a figyelmeztető jelzés engem nem állít meg, mert nekem ez semmit sem jelent. Hadd mondjam neked, hogy az átokkérő zsoltár azt jelenti egyszerűen, hogy ez a zsoltár átkot hirdet meg. Ez a zsoltár hangot ad egy imádságnak vagy kívánságnak, hogy Isten álljon bosszút a gonoszságért. Figyeljük meg a záró verset. Boldog lesz, aki megragadja, és a sziklához csapja csecsemőidet. Ez vörös jelzés, hadd mondjam neked. Ez megdöbbentő, és nagyon sok nehézséget okoz. Gyakran elkerülik. Valójában nagyon könnyű lenne nekem is elkerülnöm, de úgy érzem, hogy ez a 137. zsoltár megállít és elgondolkodtat. Imádkozzunk! Uram Istenem, amikor elkezdem a zsoltár tanulmányozását, szent lelked vezetését kérem, hogy megérthessem, és majd alkalmazhassam mindennapi életemben. Az Úr Jézus nevéért hallgass meg engem. Ámen.